Beaton Studio. Hello, olvasó! Sziasztok, hallgatók! Vecsei H. Miklós vagyok, ez a Laposz Könyves Podcast 86. epizódja. Az indiánok világa, Winnetou, a nagy indián könyv a legtöbb gyermeket és kiskamaszt elvarázsolja, de én valahogy mindig kimaradtam ebből a bűvkörből. Pár hete azonban a kezembe került egy lebilincselő könyv az indián kultúráról. Szerettem volna megtudni, hogy ki a téma nagy szakértője ma Magyarországon, és így jutottam el dr. Húsvéti Tiborhoz, akiről utóbb kiderült, hogy a 20. század minden mélységét és magasságát megjárhatta, mire eljutott a dakoták világába. Mai epizódunk random kérdéseit pedig Sena Dagadunak, az Airi Mafia énekesnőjének fogom feltenni, majd elmesélek valami elképesztő sztorit Karl Mayról, hogy az indiánoké legyen az utolsó szó. Az indiános könyvek legtöbbünk iskolai éveiben nagy sláger volt, hiszen kevés olyan izgalmas ifjúsági kalandregény létezik a mai napig, mint például az utolsó Mohikán. Ezért ma az ország egyik legnagyobb indián szakértőjével, dr. Húsvéti Tiborral fogok beszélgetni, aki többek között a Dakota Magyar Szótár és a Sziú Voltam szerzője. Pár hónappal ezelőtt egy számomra nagyon fontos ember a kezembe adott egy indiános könyvet, és azt mondta, hogy ez gyógyír lesz minden szomorúságodra. És ez így is történt, és nekem rém lett, hogy Cseh Tamás foglalkozott indiánokkal, és indián táborokat szervezett, felhívtam hát a fiát Cseh Andrist, hogy ugyan nem mesélne nekünk az indiánokról, és azt mondta, hogy szívesen mesélne, de inkább hívjam meg dr. Húsvéti Tibort, aki nem csak az indiánokról tud sokat, hanem megélte és átélte a 20. századot.
András nem csak, hogy egy jó barát, hanem valóban végigéli az indiánok életét, hiszen voltam a bakonybeli táboroknál, és ott azt merem állítani, hogyha jöttek volna filmesek, mondjuk egy western filmnek a forgatására, akkor ott nyugodtan forgathattak volna bármit, mert az az egész tábor a körülbelül olyan 100-150 beöltözött emberével teljesen olyan volt, mint egy 19. század végig, 19. század közepén játszódó találkozó indiánok különböző törzsek között. Hihetetlenül autentikus öltözetek voltak, láttam, hogy készülnek fel, láttam az arcfestések elkészítését, és azt is láttam, hogy már szerencsére utánpótlás is van, mert 5-6-7 éves gyerekek úgy járkáltak a fatörzseken át a patakok fölött mokaszínban, holott elég csúszós volt a talaj, mert eső után voltunk, mintha a világ életükben ott éltek volna.
Szeretnék majd visszatérni a gyerekkori indián élményekre, de most rátérnék arra, hogy ön 85 évesen tömegközlekedéssel érkezett hozzánk, egy tengerészeti találkozó után, miközben én hetek óta 20-30 éves emberekkel csak telefonos kapcsolaton keresztül tudok műsort csinálni. Ön mégis itt van, itt ül velem szemben, ami nagyon megtisztelő, de ugornék 85 évet vissza, amikor ön megszületett Horthy Miklós keresztfiaként. Ez hogy történt?
El kell mondanom, hogy azért sok mindent tisztázni kell ezzel kapcsolatban. Horthy Miklósnak azért volt ez az elképzelése, hogy minden harmadikként született gyereknek a keresztapja lesz. Ugye egy első világháború után, egy Trianon után voltunk, ebből a sokból ki kellett rántani a nemzetet. Ezért meghirdette ezt a nem is tudom, mozgalmat. Jó szóval talán nem tudnék rá jobbat találni, hogy ezzel buzdítsa a magyarokat arra, hogy nehogy kihaljunk. Ez a keresztapaság azért nem, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én ugye fent éltem a várba, a palotában, és akkor időnként a keresztapámnak a nyakába ugrottam, és a tengerész ruháján a díszeket rángattam.
A hallgatók már biztos tűkön ülnek, hogy hogy lehet az, hogy egy egri papi Szabó fia, aki Horthy Miklós keresztfia, kezet fogott vele majd a recski munkatáboron keresztül a Fekete tengeren át, megírja a Dakota indián magyar szótárt.
De még nem egészen van kész, mert félbe is hagytam, de inkább nem a szótáron lenne a hangsúly, hanem
az
magán a könyvön, amit megírtam. Valójában ezt már 25-30 évvel ezelőtt el akartam kezdeni, de soha nem került rá a sor különböző okok miatt, mert akkor is zajlott körülöttem az élet. És az úgy történt, hogy az iskolába, amelyik bejártam, még úgy jártam iskolába abban a rendszerben, hogy 4 elemi, nem általánosnak nevezték, 4 elemi, és utána 8 gimnázium. És az a 8 gimnázium, amit elkezdtem, az a ciszterci rendegri Szent Bernárd gimnáziuma volt, nekik volt alkalmazottjuk az édesapám is. Elkezdtük, és ott rögtön egy olyan ifjúsági szervezetbe kerültünk bele, a cserkészetbe, amelyik nem hiszem, hogy a világon még egy párja lenne, akárhol működik a cserkész szövetség, világ minden táján vannak persze. Ez a cserkészet, ez nagyon sokban teljesen indián tudást, indián készségeket is magában foglalt. De nem csak titokban, hanem a magyar cserkészetnél a 10 kötelező próbán kívül voltak nem kötelező próbák, és az egyik az indián próba, úgy is hívták. Tehát egyik oldalon volt ez. A másik oldalról jött az, hogy a háború alatt még át nem ment rajtunk a háború, akkor a egri borospincékben voltunk lent, és hogy a gyerekeknek eltereljék a szülők a figyelmét, rendszerint indián történeteket meséltek, vagy indián könyveket adtak olvasni, ami hihetetlenül elősegítette azt, hogy ne figyeljünk arra, amit a felnőttek beszélnek, és felnőttek, hogy miktől félnek. És indián könyvek mellett persze olvastam én azért mást is, mert a svájci Matterhorn meghódítását is ott olvastam el, és aztán később, amikor vénfejjel Svájcba kerültem, mert hivatalosan jártunk oda ülésekre a hajózástól, akkor vénfejjel és egy hasított bőr cipőbe megpróbáltam felmenni a Matterhornra. Tehát ez is hozzájárult, akkor még az, hogy az édesapámat 50 éves korában vitték el katonának, már betegen, évekig nem tudtunk róla, és amikor hazajött, akkor kiderült, hogy az első fogsága amerikai fogság volt, szegény ahhoz a korosztályhoz tartozott, amelyiknek olyan nagy szerencsébe volt része, hogy mindkét világháborúban részt vehetett, ugye, és mind a kettőben 2 különböző fogságban volt. Még az is. Elsőnek amerikai fogságba került, de már körülbelül 10 000 magával, és már abból a 10 000-ből vagy 6 000 súlyos tífuszos volt. És ő is elkapta, és már az amerikai orvosok már lemondtak róla, hát viszont egy kis, ilyen vékony kis nyuziga ember volt, mint én, és hát idős volt. Akkor már majdnem meghalt, és akkor egy Dakota felcser, az vette kéz alá, nem tudom, hogy isteni sugallat volt tőle, és akkor ő ott különféle dolgokat itatott vele, pipát fújt rá, és akkor azzal, amit sokan ilyen portörlőnek vesznek, ilyen madárszárnyal, azzal szépen a füstöt rá irányította mindig, és megúszta, felgyógyult. 20 éves fiatalok tömegesen haltak meg a tífuszban. Ellátták mindennel, jött haza, egy, mint a mostani öregeknek ezt a banyatank ismeri, ugye azt olyan húzós kocsit adtak neki, mert annyi mindent kapott, a ennivalókat, sajtokat, ilyesmit, kakaót, csokoládét, ruhát, amerikai ruhát kapott. Úgy jött haza, és akkor ugye kiderült az, hogy hát gyerekként hallgattuk, hát hogy egy indián gyógyította meg, hát akkor, és a legidősebb bátyám, amikor már lehetett levelezni Amerikába, mert a nap elhozta annak az indiának a nevét is, és akkor a legidősebb bátyám már tudott angolul elég jó, és akkor leveleztek vele egy darabig, szép. És amikor már én kerültem olyan helyzetbe, hogy már én is tudtam angolul, akkor megpróbáltam, meg hát mertem levelezni, akkor kiderült, hogy az öreg az már meghalt, úgyhogy a fiával tudtam egy pár szót váltani, de és az ajánlott nekem, mert akkor már foglalkoztam indiánokkal, mert már érdekelt nagyon, és az ajánlotta nekem egy valódi Dakota származású professzornőt, aki egy 8-9 évvel volt idősebb, mint én, és a Minnesotai Egyetemen az indián nyelvekkel, és abban is a Dakota, Lakota és a Nakota nyelvekkel foglalkozott. Úgyhogy majdnem 10 éven keresztül nem leveleztünk, hanem ő hívott fel mindig telefonon, mert neki nem került sokba, és az összes kérdésemet, meg miket, azokat mind megválaszolta, meg kiejtésbe, meg ilyesmikbe segített nekem. Aztán erről is le kellett mondanom sajnos, mert ugye majdnem 38 évig nemzetközi osztályvezető voltam a hajózásnál, és hát már egyre másra éveken keresztül már figyelmeztetett engem a belügy, a belső elhárítás, hogy nekem nem szabad volna egyáltalán magánemberként nyugatiakkal leveleznem mindent, és eddig elnézték mindent, de most már hagyjam abba. Úgyhogy így maradt abba. Na hát így szereztem én tudomást indiánokról, nem beszélve arról, hogy közben a volt őrsvezetőm, dr. Besznyák István, aki elég híres volt az onkológiai intézetnek, volt igazgató orvosa is, meg később aztán, vagy előzőleg a bátyámmal, legidősebben együtt dolgoztak a Városmajorban a szívsebészet klinikán, és ő nekik, az édesapjának hatalmas nagy könyvtára volt, és benne egy jó csomó indián könyv, a Karl Maynak a Vinetúja, meg mi, és a borvendég Deszkás Sándornak, a Fehér Szarvasnak a könyvei. Na és akkor ezeket is bújtuk teljesen, úgyhogy volt miből indiánozni, és miből meríteni.
És miért tartotta fontosnak, hogy az indián kultúra fennmaradjon, vagy része legyen a mai tudásunknak?
Ugye amikor egy gyerek megszületik, és ugye egy családban, most tételezzük fel azt, hogy optimális nevelést kap. De akkor is egy idő után már kikerül a családból, hogyha időlegesen is, egy fél napra is, mert iskolába kerül. Tehát valahol valakiknek a nevelést azt tovább kellene vinni, különböző szervezeteknek, nevezők iskolának vagy bárminek, de hát ez még a régi iskola rendszerben úgy, ahogy sikerült. mert komolyan fegyelemre nevelték az embert, ilyesmikre, hát egész más volt az iskola rendszer. A ciszterci gimnáziumban például az volt, hogy a 10 percben igenis ki kellett menni, és ott dühöngeni, meg labdázni, meg mit csinálni kellett, és amikor megszólalt a csengő, akkor ott megállni, a csengő felé kellett fordulni, és amíg az 8 másodpercig szólt, addig vigyázba kellett állni, utána sorakozó gyorsan beosztályonként. Tehát ilyen fegyelem volt, és ezt mindenki teljesen normálisnak tartotta, mert az osztályfőnök első napi szózata az úgy mondta, szólt, hogy a csengő az igazgató úr szava. Tehát az igazgató úrral beszélsz, fiam, akkor megállsz vigyázba és ránézel. És ez van ott, tehát ilyen, meg erkölcsi alapokat adtak. Hát ott a család megbecsülésére, a közösség megbecsülésére, és akkor ehhez, hogy még a tanárok ezekre tanították az embert, volt mellette a cserkész mozgalom, amelyik érdekes módon pontosan ugye a normális emberek és családoknak a nevelési gondolatait igyekezett megvalósítani, és pontosan ez olyan volt, mint az indiánoknál a nevelési típus. Mert ott is mi volt a lényeg? A családom, a törzsem, a közösség, akkor a másik indián, ha csak nem ellenség volt, de azért még arra is csak úgy tekintettem, hogy az is indián, tehát hozzám tartozik, a haza szeretet, ahol élek, annak a földnek a szeretete, és elsősorban a közösség, mert az egyén is csak akkor tud valójában kiemelkedni, és akkor lesz sikeres, hogyha mögötte egy közösség áll. És a mindenbe való hozzájárulás, a napi élethez hozzájárulás, és ott nem vették fölösleges emberként még, aki kicsit bénán született, vagy valamilyen hátrányos helyzetben volt, mert mindenki valójában a tehetsége szerint járult hozzá az egész közösségnek a munkájához.
És ha ön szerint a cserkész erkölcs, az indián erkölcs, az fontos, hogy a jelen életünknek és a kultúránknak a része legyen, akkor esetleg kutatott vagy foglalkozott a magyar, hogy mondjam, a vándorló magyarok, meg a sámán magyarok történetével?
Foglalkoztam, de azért rendkívüli nagy összevisszaság van, mert egy idő után abban hagytam, mert csak azokat a részeket próbáltam felderíteni benne, amelyek hasonlítottak az indiánok életére. Nekem aztán a bátyám, aki 70-ben kénytelen volt disszidálni, mert már kikezdték itt Honvéd, és Kanadában élt, aztán tavaly, nem, ebben januárban halt meg szegény, 94 éves volt, és sok könyvet küldött nekem. Elküldte azt az észak-amerikai indiánoknak azt az ős történetét, amelyik legalább annyira fontos lenne, mint ezek a nagy eposzok, görög eposzok, meg hát az indiaiak, meg ezek. A Valam Olum, a vörös feljegyzések, az a címe, vagy vörös krónika, úgy lehet nevezni, amelyik Ázsia belsejéből nyomon követi és mondja el az indiánok történetét, az algonkin indiánokét, akik az öttó vidékén telepednek aztán le.
Lapozz a könyves podcast Vecsei H. Miklóssal.
Az embereket a könyvespolcokon keresztül ismerhetjük meg. Szól a mondás. Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem illik más könyvespolcát nézegetni. Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban, random kérdéseken keresztül. mai random kérdések rovatunkban az Ájri Mafia énekesével, Szena Dagadúval fogok beszélgetni. Édesanyád magyar, édesapád gánai, s hogy telt a gyerekkorod, és melyik kultúra állt hozzád közelebb?
Hogy telt a gyerekkorom? Vidáman, sokszínűen, és érdekesen. Ugyanis én Gánába úgy születve, hogy egy nagyon kíváncsi, kultúra kíváncsi anyukámmal, és a lehetőségeket megteremtő édesapámmal elég sokfelé mászkáltunk, járkáltunk, utaztunk, felfedeztünk anyámmal és barátokkal, úgyhogy Gánát jól keresztbe szeltük, keresztbe kasul, úgyhogy annak mindenféle érdekességét a falukon át a tengerpartok és a halászhajókon át fenn a nemzeti parkba álltok, meg ismerősök, meg nem ismerősök, meg minden, úgyhogy egy felfedező kalandos túra is volt az életem. És hát én egy ilyen bandázós kislány voltam egész életemben, úgyhogy mindig volt valami, amiben részt vettem, ilyen klubok, meg csoportok, színészkedés, meg furúja, meg nyári, kulturális nyári tábor, meg kapuéra, meg judó, meg ami éppen volt, vagy havernak az ismerőse tartott, és akkor becsatlakoztunk mi is, ugyanis édesanyám is egy művész, úgyhogy sok művész barátjával tényleg sosem unatkoztunk, úgyhogy nekem hál' Istennek nagyon kedves emlékeim vannak gyerekkoromból. Jó gyerekkorom volt.
Gánában milyen nyelven beszélnek?
Hát a hivatalos nyelv az angol, de vannak sok másik gánai beszélt nyelv, és azokból meg egy nyelven, tree nyelven épp ahogy kicsit szégyellősebb el tudok dumálgatni, és az apám nyelvén evéül, meg ilyen konyha nyelven értek, ez a nagyon alap egyszerű dolgokat tudok érteni és mondani. Kérek szépen vizet, hol a WC, ilyesmi. De Gánában több mint 50 beszélt nyelv van, úgyhogy nem is olyan nagy baj, hogy az angol a fő nyelv, ami összeköti a népcsoportokat.
És neked, mikor gyerek voltál, a szüleid adtak könyvet a kezedbe? Hogy ezt ajánlják, vagy ezt olvast?
Gyerekkoromban, hát kiskoromban nyilván azt olvasták, ami volt, vagy amit ők ajánlottak, hiszen ők vették. Úgyhogy igen, anyám rengeteget olvasott meg nekünk mesekönyveket, magyar mesekönyveket méghozzá. A nagyanyám küldött néha kis csomagot, amiben volt könyv. És igen, ajánlottak és adtak. És akkor már, mikor már nagyobb önálló olvasó voltam, akkor édesanyámnak volt jó néhány barátnője, vagy egy pár legalább, akik írók, és az ő könyvespolcukról is emeltem le dolgokat, és ők is adtak ajándékba könyveket, úgyhogy rajtam eléggé érződik, hogy inkább az ilyen afroamerikai író nőket olvastam legtöbbet önállóan, mert ez a hatás volt körülöttem, így az anyám barátnői révén. De nem csak azt.
És volt életedben olyan, hogy kedvenc könyved, ami így meghatározott téged?
Igen, időszakonként vannak olyan kedvencek, amit nem is egyszer olvasok el, mondjuk, vagy többször. Az egyik a Zora Neale Hurston-tól a Their Eyes Were Watching God. Az egy jó könyv volt, aminek szeretem a történetét, illetve Maya Angelou-tól a I Know Why the Caged Bird Sings. Az is egy jó, tudnélik, én nem angolul olvasok leginkább, és majdnem, hogy kizárólag nekem az kényelmesebb és szórakoztatóbb, hogyha angolul tudok én olvasni.
És a dalszövegeket a Ájri Mafiában te írod?
Hát az én szövegeimet igen, általában, és 99%-ban igen.
És ikletődsz irodalomból, vagy ez saját kútfő? Mindig.
Igen, szokott, vagy tud abszolút inspirálni az irodalom. Azt is észrevettem, hogy minél többet olvasok, akármit, regényeket, cikkeket, bármit, minél többet olvasok, annál könnyebb nekem a dalszerzés is, ugyanis tele lesz a fejem a szavakkal, meg a kifejezési ötletekkel. de van, hogy egy az egybe egy mondat egy könyvből, vagy valahonnan inspirál egy gondolatmenetet, vagy egy kezdősort, vagy valamit egy számba, úgyhogy abszolút össze vannak fonva szerintem ezek a művészetek.
Viszont nem került szóba Kikeli a kislányod, és ezt szerettem volna megkérdezni, hogy mit jelent az ő neve, és hogy mit szoktál neki mesélni.
Kikelinek a neve jelentése a fény. Fény, és általában ez egy Eve név, az apám törzsének, vagy népcsoportjának a nyelvén van, és általában a természetes forrású fényekre mondják Kikeli a napfény, holdfény, csillagfény, ilyesmi.
És akkor mit szoktál nekik olvasni? Vagy mesélni pontosabban?
Kekeli ugye most 10 éves, és leginkább az érdekli, hogy velünk mik történtek gyerekkorunkban, mi volt a legcikibb dolog, ami történt a suliba, vagy milyen égő dolog történt velünk, úgyhogy ilyen személyes sztorikat szeret hallgatni leginkább, és most olvasásból inkább a kötelező olvasmányát olvassa a suliból.
Arra van időd, amire szeretnél. Ezt szokta mondani nagyapám. És bizony hajlamosak vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigazságról, de az ajánló rovatban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy nézni valót, ami garantáltan kirángat majd a mókuskerékből, és muszáj lesz időt szakítanod rá. Ahogy a műsor elején említettem, a mai ajánló rovatba egy eszméletlen sztorit hozok Karl Mayról, mégpedig. Érdekes párhuzam közte és Húsvéti Tibor között, hogy Karl May nem járt Amerikában, csak a Winnetou sikere után, mégis olyan pontossággal írt le bizonyos helyszíneket, hogy sokan azt hitték, hogy járt már ott. Kutatásai alapján tudott ilyen pontos leírást adni. A magyar olvasóknak csak elenyésző száma szerezhetett eddig tudomást arról, hogy Karl May a műveiben a keresztény értékek mellett törláncsát. Az 1927-es fordításban, amelyet Kosáriné Réz Lola készített, még hosszú bekezdések adnak helyet az író keresztény-humanista szemléletének, az 1966-os, a szocializmus időszakában készült Szinnai Tivadarféle fordításból ezek a szakaszok már hiányoznak. Újdonság lehet így az a jelenet is, hiszen utoljára a Kosáriné fordításában volt fellelhető, amikor Winnetou a halálos ágyán bevallja testvérének, hogy áttért a keresztény hitre. Winnetou, amikor már tudja, hogy a másnapi harcban meg fog halni, azt kéri, hogy a német telepesek az Ave Máriát énekeljék el majd a temetésénél még egyszer. Az Ave Mária szövege a Winnetou 3. kötetében megtalálható, és Karl May, aki írói vénája mellett zenei tehetséggel is rendelkezett, kórus művet is komponált ehhez a szöveghez. Na, erre varjatok gombot! Ez volt a Lapoz könyves podcast. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor mesélj rólunk másoknak is. Ezt köszönjük. A műsort Regényi Eszter és Zsille Sára szerkesztették, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Becsei H. Miklóst hallottátok, sziasztok, és ne felejtsétek, olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.